And I know perhaps my heart is farce, but I'll be born without a mask. Like the city that nurtured my greed and my...
Poligon. Életpályák, eredmények, nagyító alatt. Napjaink zenetörténete Petik András műsorában. Sziasztok! 1964-ben a floridai Jacksonville-ben összeállt három srác a középiskolában, és bandát alakítottak. Ronnie Van Zandt volt a főkolompos, ő szeretett és tudott énekelni, mellé állt Ellen Collins és Gary Rossington egy-egy gitárral. Aztán még felvették maguk közé Leon Wilksont basszerosnak és Robert Burns-t dobosnak. Ekkor már nevet is adtak maguknak, ők voltak a Noble Five. De aztán 65-ben a basszeros inkább Larry Johnstrom lett, akkor a My Backyard nevet használták. Végül aztán Van Zandt 71-ben úgy döntött, inkább mégis nevet változtatnak, ekkor ismét felmerült a Noble Five lehetősége, vagy esetleg a 1% is. Itt azért érdemes elmesélni egy történetet. 64 nyarán Van Zandt, Rossington és Burns beszálltak egy baseball meccsbe, ahol Burns megsérült egy Van Zandt által dobott labdától. Persze lehet, hogy csak megjött a kedvük a bulihoz, összepakoltak a holmiukat, és elmentek Burns-ék garázsába, ahol elkezdtek jammelni. És miután eljátszották a Rolling Stones Time is on my side című dalát, azonnal tudták, nekik bandát kell alakítani. Két hét múlva beszállt közéjük Ellen Collins gitáros, és a Burns család kezdte őket kiutálni a garázsból, mert hogy túl hangosak voltak, innentől kezdve jöttek a névkeresgélések is. Aztán egy sajátos csavarja jött be az életnek. Volt a suliukban egy tornatanár, aki nem nagyon csípte a hosszúhajú rockereket, igyekedett az iskolai rendet betartani, ugyanakkor jó tanár volt, mert alapvetően szerették. Így némi gunnyal megtöltve, de felvették a tanár nevét, akit Leonard Skinnernek hívtak. A sors úgy hozta, hogy aztán igen jó barátságba kerültek ezzel a tanárral, és így a nevet már megváltoztatták úgy, hogy az eredeti hangzását próbálták megtartani, de egészen másként írva, így lettek Leonard Skinnerd. Mert ennek a kiejtése eléggé hasonlított a tanár úr eredeti nevéhez. A banda stílusa igazodott a kor a 60-as évek brit zenéjéhez, ezt vegyítették valamelyest a saját country-s és westernes elemeikkel. Hogy is hangzott ez? Nos, hallgassuk meg az első lemezük egyik dalát, melyen ezek a stílusjegyek jól hallhatóak. Michelle. We'll be right back. aztán kezdtek komolyabban dolgozni. 1970-ben Larry Johnstrom, basszeros elment a bandából, a helyére Leon Wilkeson érkezett, akivel a keményebb blues rock irány felé kezdtek mozdulni. Ebben a vonalban jól illeszkedett Ed King csatlakozása csapathoz, mint újabb gitáros, így kezdtek el három gitárral alkotni, mert saját hangjukat, stílusukat is eléggé meghatározta. Az is lényeges elemévé vált a zenéjüknek, hogy a csapatba beszállt egy második dobos, kiemelendő Burns hangzását, ezzel a Ricky Medlock amúgy is közel állt a fiúkhoz, nagyjából együtt nőttek fel, és ettől kezdve három gitárossal és két dobossal működtek a billentyűs fiú mellett. Többnyire nagy létszámban hétfős felállás volt rájuk jellemző. Ezt a korszakot jól jellemzi a következő dal, aminek írásában már nem csak Ricky Medlock, de még a nagyapja is valahogyan beleszállt, és ez volt The Ballad of Curtis Lowe című nóta volt. Ez itt erőteljesen kantis hangzású, rockos ritmus jegyekkel.
Well, I used to wake the morning before the rooster crow, searching for soda bottles to get myself some dough. Run them down to the corner, down to the country store, cash them in and give my money to a man named Curtis Lowe. Was a black man with white curly hair. When he had a fifth of wine, he did not have a care. He used to own a notebook, bro, used to play across his knees. I'd give old Kurt my money, he'd play all to ever play the blues. He looked to be 60, and maybe I was 10. Mama used to whoop me, but I'd go see him again. I climb my hands, storm my feet, try.
to ever play the blues.
A nagy fordulatot aztán náluk az jelentette, hogy 1972-ben meghallott őket játszani Al Kooper, a Blood, Sweat & Tears menedzsere, szerzője, producere, szerződtette őket a Sounds of the South kiadóval, akik viszont kapcsolatban voltak az MCA Records-szal. Itt aztán elkészítették az első lemezüket, ezen jelent meg az első slágerük, Free Bird. Ez a nóta aztán rögtön felkerült a Billboard 100-as listájának 19. helyére.
We'll be right back.
1973-ban a banda népszerűsége egyre magasabban nőtt. Megjelent a második albumuk is, és aztán jött az egyik legnagyobb slágerük, a Sweet Home Alabama. Azt ugye nem értem, miért beszélnek Alabamáról, mikor ők floridaiak, de hát ez legyen az ő bajuk.
One, two, three. Yeah.
A csapatban persze, mint rendesen, folytak a mindennapos egyéniség ütközések, a személycserék, és közben mentek a turnék, a világ bejárása. Belépett hozzájuk Ed King basszárosként, majd később hatúróson is játszott, támogatva a háromgitáros működés koncerteken is. Aztán volt olyan, hogy Burns egy európai turné miatt kikészült és elhagyta a csapatot, helyére belépett egy tengerészgyalogos Artemus Pyle, aztán a zenekar harmadik albumát, a Nothing Fancy-t 17 nap alatt vették fel, de persze ez a sietség nem tett jót. Cooper emiatt levált róluk és külön folytatta az anyag feldolgozását, amíg a fiúk folytatták a koncertkörútjukat. A lemez elég jó lett, de nem hozta a várt sikert. A bandából Ed King váratlanul a turné során összeakaszkodott Van Zanttal és ott hagyta a csapatot. A balhé miatt Zant és King ródja egy éjszakát a börtönben is töltött. Mivel a ród nem volt elérhető, a következő koncertet King egy régi gitáron játszotta, amin öreg húrok voltak, amíg aztán el is szakadtak a koncerten. Ennek hatása meg is mutatkozott a koncerten, mert a társaik elő sértegette őt Van Zandt. King aztán ki is lépett a bandából, mert őt tartotta felelősnek a ródjának börtönbe kerüléséért. Haza is utazott Los Angelesbe. Az 1976-os év sok nehéz pillanatot hozott. Autóbalesetek, kapcsolatba kerülés néhány esetben a kábítószerekkel. Nem értem, miért nyúl ezekhez bárki? És sajnos ezeknél a sztároknál miért olyan gyakori ez? De ez lehet, hogy ott kell élni és az ő körülményeikre rálátni. Volt, hogy koncertet is le kellett mondani ilyen baleset miatt, pedig a banda már nagyon száguldott, volt olyan, hogy 120 ezer ember előtt játszottak a Knebworth House-ban. Ezt az űrös világot próbálta meg illusztrálni a Dead Smell című nótájuk is. Hallgassuk meg, lehet, hogy a marihuana szagára gondoltak?
Too much smoke.